Folytatódik az Arena, vendégünk továbbra is Koltai Lajos filmrendező, operatőr, akivel a hírek előtt az Evening című új, nálunk szeptembertől látható filmről beszélgettünk, pontosabban a film sztoriáról, illetve a forgatókönyvről. Azt olvasom, hogy voltak már korábbi forgatókönyvváltozatok, amiket az eredeti regénynek az írója próbált filmre adaptálni, és aztán ugye jött Michael Cunningham, az Órák híres, világhírű szerzője, aki mondhatjuk, hogy az időségok, az időbeli történések és az emlékezés nagymestere az irodalomban, és ő hozzányúlt ehhez a könyvhez, és akkor született belőle az a forgatókönyv, amiből aztán az Evening is elkészült.
Nekem szerencsém volt, mert én már ezt a könyvet ismertem, meg a végső változatot, ezzel kerestek meg, ugyanis ezt nem, erről nem beszéltünk, mert nem sokat tudnak, hogy ezt a filmet kétszer előtte már próbálták meg, csak két különböző rendezővel. Csak én voltam a harmadik, aki végigcsinálta. De soha nem tudom, soha nem volt elegáns megkérdezni, hogy hol akadt, de soha el nem kezdtek forgatni. Tehát már színésznél akadt, vagy még előbb, szóval nem tudom igazán. Jó nevű rendezők voltak, egyiket jól ismerem személyesen is. Lényeg az, hogy a Susannek volt egy eredeti könyv, ezt én is később tudtam meg, Susan Mine-ot, aki írta a regényt. Ő csinált egy könyvet, ami nagyon hasonlított a magára a regényre, ami sokkal bonyolultabb történet, és rendkívül szerteágazó, sokkal több házasságról van szó, és sokkal több gyerekről van szó, és kb. 30 karaktert szerepeltet. Ami ugye papíron egyszerű, mert vissza tud lapozni, és megmondja, ki kicsoda, meg hogyan történt ez az 50 év. De olyan bonyolult volt, hogy állítólag finanszírozhatatlan volt, senki nem vállalkozott arra, hogy ebből, bár valóban nyilván gyönyörű volt a történet. Úgyhogy akkor hirtelen egy ötlet volt, a Jeff Sharp, aki a producerünk volt, úgy gondolt, hogy meg kéne keresni Michael Cunninghamet, amiután itt az idősíkok játékáról van szó. Aki igazán ért az időhöz, az a Michael, és a Michael egyébként is egy remek író, hogy meg kéne őt kérdezni, hogy van kedve, vagy nincs. Na, neki volt rögtön, ismerte a regényt, és őt nagyon, nagyon nagyra tartja az írónőt. Hát akkor egy közöttük volt a következő beszélgetés, hogy lehet-e az, hogy itt egy nagyot váltson, mert fölhívta. Szerintem Susan, nem tudom, amit írtál.
És nem volt ebből sértődés?
Nem, ez úgy nyilatkoztunk, hogy egymás mellett ültünk a Michael Cunningham, most Amerikában többször is, és ez a kérdés mindig elhangzott, hogy lehet ez ezt a Susannal megbeszélni. Nagyon egyszerűen, mert azt mondta Michael, hogy te, én ezt boldogan elvállalom, és nagyon szívesen a könyvet, de ahhoz nekem engedély kell tőled, hogy nagyot változtassak, és azt te nem is tehetnél más. Én pontosan tudom, hogy nem tudod megcsinálni. Mert ha nem limitálod a történetben a szereplőket magukat, akkor ez a dolog leforgathatatlan. És akkor ezt csinálta. De még egy dolog volt fontos, és erre volt jó Michael, hogy nem csak, hogy megtartotta a történet, és ügyesen limitáltat, hanem hogy megtartotta a történet költészetét. Mert ez a szabadon csapongó fantázia, amivel a Vanessa Redgrave rendelkezik a már korlátok nélkül, a szobáját is úgy képzeltem mindig el, hogy tulajdonképpen egy fal nélküli szoba, annak ellen, hogy ott vannak a falak, mert az ő számára már minden teljesen természetes, ahogy történetben bizonyos pontok ér az életébe. Úgyhogy ő ezt megtartotta, és egy költészettel megáldott, ami azért volt jó, mert így én magam ennek a vizuális részét is tudtam erőltetni, ami ugye nagyon fontos volt a film számára. És talán ez is volt a döntésnek talán az egyik lényege, amikor velem beszéltek, hogy kezdtek, hogy mi az a víz, hogy akarom ezt csinálni, sőtem, ez most nagyon nehéz azokkal, akik nem látták a filmet, hogy tudom a természetet bekapcsolni ebbe a történetbe, és hogy tudom ezt a szabadságot a vizuálisan bevinni a történetbe, amivel rendelkezik a főszereplőnk. Úgyhogy én a Michael könyvét kaptam már meg, és én nagyon szerettem abban a filmben, hogy olvastam. A stúdió viszont állandóan azt kérdeztem, hogy akarok-e változtatni. És akkor mondtam, hogy nem, én igazán nem szeretnék semmit, mert ennek annyira tetszik a szerkezet, és az a lényeg, az időszerkezet. Olyan jó volt megoldani, azt mondom, hogy bármit, amit csinálunk, mindig vissza fogom rakni, és ez megtörtént. Kezdtük kiszedni, tehát kiszedtem ilyen, inkább csak uncolásra, hogy vegyük ki, és hát két napra visszaraktam. De nem volt, hogy kivettem az egész jelenetet, de volt benne három mondat, amit azt mondom, hogy ezt nem tudom elveszteni, mert ez olyan fontos, csak azt beraktam egy másik, visszahoztam három mondatot. Tehát mindig maradt a történet. Úgyhogy végül is nem vitatkozott a szülés, mondtam, jó, hát, hogyha ennyire akkor mit tudnék belevinni őket. És van a két testvér története, és mondjuk ezt is így nehéz mondani. Aki körülötte az ágy körül vannak, és ugye közelt életük, az egyik meghozta a döntést, a másik még nem, az egyik már egy családhoz tartozik, a másik meg éppen cipel valakit a pocakján, és nem akarja fölfedni az előtt sem, aki ezt tartod. Mert hogy az ember olyan bizonytalan döntéseiben pillanatnak, hogy meg kell hozni ezt a pillanat. Hogy tudja az ember ezt közölni? Hogy szabad-e örülni igazán valaminek olyan nagyságrendben, mint kiárna ennek a dolognak, hogy valaki egy gyereket világra hozhat, vagy nem, de vár vele. És akkor a két lány között állandó feszültség van, egy-egy mondat után szinte robban a levegő, és akkor ezt hoztam be egy kicsit a saját életembe, próbáltam a nővérem, meg az én eszembe jutott, hogy semmi másról nem volt szó, azt mondtam, hogy teljesen különböző módon emlékszünk ugyanarra a dologra. és ez abszolút a konfliktus lehetősége. Hogy elkezdünk beszélni egy karácsony előtt, és azt mondja, hogy ez nem is emlékszik, hogy miért beszélek én valami olyasmiről, amivel nem is emlékszik, hogy ott volt valami ilyen fajta melegség, mint ez. Csak a melegség volt. Csak azt mondja, igen, mert ők nézed a világot, mert téged másképp néztek a szülők. És akkor elindul rögtön egy harc. Most ezt hoztam be egy kicsit a Michaelnek, ebből adtam a saját életemből, és már ezt használtad, de nagyon jól.
Beszéljünk egy kicsit a film forgatásának körülményeiről, illetve a színészekről, mert hogy itt már elhangzottak nevek, ugye Vanessa Redgrave, Meryl Streep, Glenn Close játszanak az Evening című filmben. Azt olvastam az interjúkban, hogy tulajdonképpen a stúdiótól szinte szabad kezet kapott a film készítésekor, és ez azért furcsa, mert ez a tengeren túlon nem jellemző, és talán különösen nem jellemző Európából érkezett rendezők esetében.
Igen, valamiért az európai ságot üdvözölték bennem, az, hogy, tehát, hogy van egy európai rendezőnk, akit szeretünk, tisztelünk, emiatt a sorstalanság.
Tehát, hogy úgy gondolnak egy kicsit talán, hogy itt vannak Amerikában a tisztes filmes iparosok, és az európaiak pedig a más látásmódot képviselő művész emberek.
Jó, hát ezt jó, hogy kimondtam, ezt én nem merszem most magamról, hogy megjött a külföldi művész, de így volt. Szó szerint így volt. Ez nagyon nehéz. Igen, így kezeltek, mint egy külföldről jött művészt. És azt mondták, hogy ez a Lajos víző, ez a Lajos filmje, és a Lajosnak segíteni kell abban, hogy kikkel akarja ezt megcsinálni. Persze ez olyan, hogy először ember mond egy listát, mert az első megbeszélésnél azt kérték, hogy azután, hogy elmondtam, hogy mit szeretnék csinálni, mondták, hogy ez egy ilyen filmet tudnánk csinálni, nagyon boldogok lennénk, de szeretnénk hallani a szereplőkről. Most föl voltam készülve. Egyébként az idősebbik lányom segített benne elég rendesen, nagyon ismeri az amerikai színészeket, és egyszerűen attól, hogy az élete párja is amerikai, és rengeteget néznek filmet az angol nyelven, és szóval jobban megragad benne egy csomó ember, mint akár benne. És összeraktunk egy listát, és a végén erre a listára azt mondta a stúdió, hogy ez hihetetlen, mert úgy néz ki, mi ugyanezt a filmet akarjuk megcsinálni. Pontosan azokat mondta, akikkel mi gondoltunk. Na ezt ezután, amikor jön ez az úgynevezett kívánságlista, hogy ezt szeretném, ide ezt szeretném, a Vanessa mindig ott volt, mindig az első helyen volt, és maradt is. De benne volt már a Claire Danes, benne volt a Few Dancy, benne volt a Toni Collette, már ott voltak ezen a listán. És akkor mindig jön egy újabb lista, egyrészt jön a stúdiótól egy újabb lista, de ez naponta szinte jön egy lista, hogy újabb nevek, hogy nézzem meg ezeket, nézzek meg ezt a filmet. Szóval ez egy iszonyatos. Olyan volt, hogy Szaudában nem láttam ki a kazettákból, mert állandóan filmet kellett nézni. Ráadásul bejött egy olyan hóvihar, ami...
Most gondolom, hogy a gyártó stúdiónak van egyfajta olyan törekvése is, hogy húzó neveket, vagy aktuális sztárokat szerepeltessen a filmben.
Van olyan is, meg van olyan is, akit nem szeretne. És érdekes, hogy az ember felhoz egy nevet, hogy nem, azt mi nem. Szóval, hogy miért? Nem, hogy ezt a stúdió nem. Vannak embereket kizárnak, hogy azzal nem akarnak dolgozni, mint különböző okokból, és fogom megtudni, hogy miért, de mindegy, nem akarnak dolgozni. Most ezt vegyük figyelembe kell venni. De az történt, hogy ahányszor visszatértem egy névhez, hogy én mégis azt akarom. Olyan is volt, hogy már a helyszínen voltam Rhode Islanden, ahol forgattuk Newportban az egész filmet, és azt visszahívtak oda, és be kellett mennem az elnökhöz személyesen, és leülni így szembe vele, hogy mi most beszélgetünk, és azt mondja, hogy Lajos, láttuk a próbafelvételt, mi amit csinál, de mondd meg nekem most, hogy miért akarod a Patrick Wilson, például a Harry szerep, ami nagyon fontos, hogy ki volt az a bizonyos szerető, az a bizonyos szerelem, aki miatt ma vissza tudunk emlékezni, és ebben a bizonyos utolsó órákban egyszer csak ott van egy ember, hogy na, az valaki, az egy olyan személyiség, hogy megjelenik a film, hogy az azban a pillanatban azt a személyiséget képviselnie kell, mikor meglátjuk, hogy értem, hogy miért ez az ember. De nagyon rövid időre vannak együtt a film, és mégis vele maradt örökre. Biztos azért, mert csak egy kicsi gesztus maradt.
És volt olyan, amikor nagyon
keményen
ez volt, amikor nagyon
mondani kell, és nagyon tudatosan mondani, hogy azért akarom, mert. És akkor azt mondták, hogy Lajos, és elhangzott ez a mondat, Lajos, nekünk az a fontos, hogy boldog legyél. Na, mondtam, hogy ez egy nagyon veszélyes mondat, mert én ezt értem, és nagyon köszönöm, és ezért mindig mögöttem vannak, de majd lesz egy pont, ti akartok majd boldog, ezt fogjátok tőlem kérni, most ti akartok boldog lenni, tehát csinálja meg ezt majd. Aztán nem került rá sor, viták voltak, mert ugye a rendezői vágás után is jönnek ezek az újabb viták, de maradjunk a színészetnél. Hagyták, hogy a Venezuelához menjen. Mindenki egyetértett. Annak ellenére, hogy ebből a korosztályból nagyon sok ismert, nagyon nagy név van, én is dolgoztam velük, mint operatőr. Mégis soha senki más nem tudtam elképzelni ebben az ágyban, egy olyan szerepnek, hogy ki se jön az ágyból, hogy ez a Venezuela. És találkoztunk Londonban, egy elképesztő találkozónk volt. Ez volt a legelső, amit megengedtek, ez tavaly februárban volt. És ott ült egy szállod a hajába, és várt rám, és mondta, hogy ez maga biztos a Lajos, és mondja, hogy ilyen Lajos. És nagyon, nagyon úgy jött, hogy nagyon rosszul volt öltözve, rossz volt a haja, rosszul volt, és aztán nagy sokára jöttem rá, hogy ez mind nekem szólt, vagyis a szerepnek. Tehát már nem az a Redgrave jött, aki egyébként, mert azóta én nagyon jól megismertem, sőt együtt voltam a 70. születésnapján vele, ahol összesen 80 ültünk, egy aztán megtisztelő volt, és ott ragyogdott. Még mindig gyönyörű és elegáns, szép nő. Csak egyszerűen hátra tett sima hajjal. Semmit nem kell.
Tehát már akkor belehelyezkedett.
És úgy azért, mint egy idősebb, ugyanis idősebbet játszik a koránál, neki 70, ez egy 70 fölötti ember, aki játsz a szerepet, és ott odalakott maga köré a dolgokat, hogy csupa ilyen kötött régi holmi volt a szatyú, mindig néztem, hogy mit keres az a veneszeredvével, és aztán jöttem rá, és akkor fogta a kezemet, és az a leg, mind a két kezemet az első párztól kezdve, és azt mondta, hogy én tegnap láttam a Sorstalanság című filmet, és Lajos. Hát én ezt nagyon szeretem. És hogy ezt mondd meg, mi az? Mindenről bekezdtem, hogy csináltam a színészek, hogy csináltam a gyerekkel, hogy hoztuk létre ezt a világ. Egyáltalán. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon helyes volt, és azt mondta, hogy ez annyira szeretszetnek ez a film, hogy ő tulajdonképpen megtisztelve érzi magát, hogy én egyáltalán gondolok rá. És akkor jött egy pillanat, amikor azt mondta, hogy te tényleg engem akarsz? És hát hogy ne akarnak, tehát ezért jöttem ide, és hát boldog vagyok, ha látom, hogy van kezed, és azt mondta, hogy tudod, én ezt újra olvastam, és valahogy úgy éreztem, hogy ez nem teljesen én vagyok. De tudod mit? Nagyon szívesen eljátszanám neked. És akkor továbbra is fogta a kezem, és azt mondta, hogy akkor most, és akkor hogy gondolod a betegséget? Hogy akkor hogy vagyok ebben az ágyban, és mi a szenvedés, hogy érzem a fájdalmat, hogy kiül az arcom, vagy nem, vagy küzdködök, és aztán végül egyszer csak elkezdtünk beszélni, hogy ő egy nagy politikus alkat, és hát mint kiderült, és lehet olvasni is róla most is, hogy 56-ban bizony a forradalomnél, ahol lehetett tenni, egy hely volt, ahol lehetett menni és a magyarokat segíteni, hát ő ott volt reggeltől estig. Úgyhogy kifejezetten boldog volt, hogy egy magyarral találkozott. Annyira intimre sikerült ez a beszélgetés, hogy a producerek lába egy ilyen kiúlből, és mondták, hogy lehet zavarni egy testvéri beszélgetés, mert úgy volt, mint a 20 után két testvér megbeszélje a dolgokat.
Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk.